Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Éppen két hete szombaton eddig soha nem látott eseményre került sor a Magyar Örökségdíj 3 évtizedes történetében. Ugyanis első alkalommal vehette át az elismerést könnyű zenei formáció, mégpedig az 1980-ban alakult Szoláris együttes. Köszöntöm a stúdióban a tagok közül Kollár Attila fuvolistát és a menedzsert Terek Istvánt. Szervusztok!
Szép napot mindenkinek!
Köszönjük a üdvözlést!
Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és hogyha már elsők vagytok a műfajotokból, akkor fel is olvasom, hogy hová kerültetek. A megfogalmazás szerint a díj azon magyar intézményeknek, csoportoknak adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi szellemi felemelkedéséhez. Ezen együttesen alkotják a magyarság láthatatlan szellemi múzeumát. Ezúttal is gratulálok.
Köszönjük szépen,
hogy ide bekerültetek, és hát ez egy különleges dolog nyilván az együttes életében is. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a muzsikátok már az első taktusból azonosítható, és ahogy az imént hallhattuk is a Szoláris című felvételen, ugye szöveg nélküli instrumentális számokat játszotok. Ennek nem igazán volt hagyománya a korabeli magyar popvilágban. Hogy találtatok rá erre az irányzatra?
Hát azért azok a zenék, amiket a zenekartagok, ugye itt egyetemista barátságokról beszélünk, és így alakult igazából a zenekar. Erdés Robert billentyűsünk és Ciglán István gitárosunk volt a Szoláris megalakulásának az első két alapító tagja, akik telefonon beszélgettek arról, hogy indulni kéne egy pesti műsor tehetségkutató versenyen, és aztán utána néhány nappal később már kiegészült ez a csapat Seres Attilával, basszusgitárosunkkal, Tóth Villivel, dobossal és velem. És a közös nevező az igazából a progresszív rockzene volt. Mi mindannyian nagyon szerettük az ilyen stílusú zenéket. Néhányat említek ezek közül, a Pink Floyd, a Jethro Tull, a Supertramp, a Kansas. Nyilván egy kicsit más zenei érdeklődése volt a zenekari tagoknak, de közös nevező volt ez a progresszív zene, és a dallamos progresszív zene, úgyhogy igazából ebbe az irányba indultunk el akkor.
A Jethro Tullt említetted, ugye te magad is fuvolista vagy, hát annak az együttesnek is ugye alapvető hangszere a fuvola, és ahogy hallhattuk itt az előbb a Szoláris című dalotokban, itt is ugye a fuvola vitte a prímet, hogyha így csak így hallgatóként mondhatom.
Igen, tehát azért a dalamokban nyilván a gitár és a billentyűs hangszer, sőt a basszusgitár is nagyon sok esetben dalamhangszerként is használatos a zenénkben. Még visszakapcsolódva ehhez a témához, igazából az óriási fegyvertén volt számunkra, hogy valóban egy ének nélküli progresszív zenével sikerült aztán lejutnunk néhány évvel később a nagylemezig. És ezt nem mondhatta el mindenki ebben a műfajban. Ha csak megemlítjük az East együttest, akinek végül is instrumentális zene vonalon nem sikerült eljutni a nagylemezig, és énekest kellett felvenni a zenekarba. Nekünk hál' Istennek sikerült.
Telefonvonalban halljuk is most már Böszörményi Gergelyt. Szervusz!
Szervusztok, én eddig is hallottalak benneteket, úgyhogy a részemről rendben van.
Úgy látszik, itt valamit elügyetlenkedtünk a stúdióban, de most már minden helyén van.
Szia Gergő!
Hello, szia Gergő!
Sziasztok, sziasztok!
Na hát és tőled pedig azt kérdezem, hogy ugye itt a Magyar Örökség díj történetében elsőként volt könnyű zenei díjazott, hogy jutottátok el ideig? Miért javasoltad a Solaris együttest, és te voltál ugye a laudátor is, tehát erről is beszélj, légy szíves, néhány szót, hogy mit mondtál az ünnepségen a fiúkról?
Jó, csak nagyon röviden azért kis visszatekintés, 1983-ban én DJ-oké voltam, és a zenekar pedig sokszor játszott a Keken, a Kertészeti Egyetem klubjába, de akkor valamilyen úton, módon nem akadtunk össze, nem találkoztunk, pedig hát egy rendezvényen vagy egy intézményen belül voltunk mindannyian. Aztán nekem a lemezkiadással, meg a forgalmazással volt dolgom, ők megtették a dolgokat, illetve hát szegényeknek abba kellett hagyni, és meg kellett szüntetni a zenekart. Ez a háttér gyakorlatilag, hogy mi 1995-ben kerültünk igazán barátságba és kapcsolatba, és zenei kapcsolatba is, illetve hát forgalmazási és egyéb kapcsolatba, kiadói és egyéb kapcsolatba, és azóta ez töretlenül is fennáll. Na most ez a háttér történet, tehát nem túlságosan részletezve. A másik pedig, hogy a Magyar Örökség díjról és a szervezetünknek, a Magyar Örökség és Európa Egyesületnek a működéséről annyit kell tudni, hogy a díjra állampolgári jogon bárki, személy, akár posztumusz módon és intézmény vagy gondolat is felterjeszthető. Tehát az állampolgárok terjesztik fel az általuk nagy és komoly teljesítményt nyújtó személyekről, például így a Solaris együttesről is, mint egy zenekarról a javaslatukat, hogy hát ők úgy gondolják, a felterjesztők, akár többen, akár egy személyben, hogy ez a teljesítmény ez valóban olyan, ami egyrészt nemzetileg is elismert, másrészt pedig elsősorban is a nemzetünknek a javára szolgálnak, és attól, hogy ők vannak, attól mindannyian épülünk, és mindannyian esetleg egy kicsit előrébb juthatunk. Nos, az állampolgári jogon történő felterjesztés megtörtént. Azt igazándiból nem is szoktuk nyilvánosságról hozni, persze, hogy honnan jön a fölterjesztés, mert akár több személy, vagy több Solaris rajongó is gondolhatta úgy, hogy hát igen, ez a zenekar ez biztos, hogy megérdemli, hiszen nagy sikereket értek el külföldön, Mexikóba, Amerikába, Brazíliába, stb. És mi ebből, a Bírálóbizottság tagjai, amikor összeülünk szavazásra, ebből a 30 év alatt összegyűlt több mint 5000 fölterjesztésből kell, hogy kiválasszuk az aktuális díját adó ünnepségre azt a 7 díjazottat, akik aztán végül is megkapják a díjat. Egy kicsit így a kulisszatitkokba is beavathatjuk a hallgatókat. Ez megtörtént, és nem én javasoltam a zenekart a Magyar Örökség díjra, aztán a bizottságon belül, hanem számomra is meglepő és nagyon kedves és érdekes élmény volt, hogy Novotny Zoltán a maga 85 évével javasolta a Solaris együttest. Ez csak azért érdekes, tehát hogy nem egy 50-60 éves rajongó, hanem egy igenis korban már egy másik generációt képviselő ember.
Novotny Zoltán a sportújságírás doyenje. Azt tudjuk róla, hogy egy reneszánsz ember a legjobb értelemben, tehát mindennel így foglalkozik, ami kultúra. De hogy például a Solaris együttest is...
Most megtudtuk, hogy jó ízlése is van.
Ezt én eddig nem tudtam róla.
Igen, jó
ízlése pedig
van.
Magam is 30 éve dolgoztam vele.
Csak hogy érthető legyen, hogy befejezzem a gondolatot, tehát megtörténik a felterjesztés, és utána, amikor összeülünk a díjátadó ünnepség előtt 6 héttel szavazni a bírálóbizottság, akkor minden bírálóbizottsági tagnak lehetősége van 3-at kiválasztani ebből az 5000-nél több felterjesztésből, és a többi bírálóbizottsági tagnak előadni, hogy ő miért javasolja, hogy mindannyian szavazzunk arra. Hát egyfajta ilyen lobbynek is lehet ezt nevezni, de ez egy nagyon barátságos, sokszor viszont persze vitákkal átszőtt alkalom, amikor így szavazunk, és hát egész egyszerűen ez történt, hogy Novotny Zoltán javasolta egyszer. Az első ilyen alkalommal márciusban történt ez a javaslat, akkor nem is ment át a Solaris, tehát nem fért bele az első hét legtöbb szavazatot kapó díjazott közé, illetve javaslat közé, és aztán a következő alkalommal, amikor Zoltán megint felhozta, akkor én is már mint támogató léptem föl ott a bizottságon belül, és a végén megtörtént a szavazás, kiosztjuk teljesen demokratikus módon és szabályosan a szavazólapot, mindenki felír 7 nevet erre a szavazólapra, és a legtöbb szavazatot kapó első 7 lesz a díjazott. Na, így került a Solaris együttes is be a díjazottak közé. Az meg, hogy én laudáltam, hát ez a bírálóbizottság összetételéből, felállásából is viszonylag értelmezhető és követhető és következtethető, hiszen zenei, produceri múltammal talán én voltam predestinálva arra, hogy a Solaris együttest méltassam, és hát persze mindenki tudta, hogy én jól ismerem is a társágot.
Hogy fogadtátok ezt a jelölést, illetve a díjat magát? Volt már korábban díjatok? Most én néztem, amennyire elérhető volt, és nem láttam, hogy nem tudom már.
10 évvel korábban egy Artisius díjat kaptunk a 2014-es műpa koncertünknek a kapcsán, de hát óriási.
Hát ez nem a legaktívabb magyarországi időtekben volt, hanem ez már akkor
jóval amikor később. Már általában egy-egy évben egy nagyobb koncertet adtunk. Hál' Istennek akkor ez az Artisius díj is nagyon nagy megtiszteltetés volt.
Hát azt számunkra. A szakma adja, úgyhogy azért ez egy komoly elismerés.
Igen. És hát ez pedig igazából tényleg egy óriási elismerés a zenekar és a zene iránt, amit játszottunk, és nagyon-nagyon nagy örömmel vettük át.
Ha szabad közbeszólni, csak egy fél mondatot. Nagyon sok olyan barátom van a zenei munkálkodásom során, ugye barátságba kerültem a Kalákával, a Misztrával, a Sebestyén Mártival és a többiekkel, sok mindenkivel, a muzsikással. Ezeknek a többsége Kossuth díjas. És azt mondták nekem, hogy tudod, Gergely, mi Kossuth díjasok vagyunk, de nagyon számítottunk a Magyar Örökség díjra. Vagyis a Kossuth díj az anyagi vonzata is van a Kossuth díjnak, a miénknek nincs. Egy aranyjelvény, tényleges nemesfém jelvény jár a díjazottnak, és egy A3-as méretű merített papíros oklevél, és ezen kívül más anyagi juttatás nem jár a zenekarnak, de ebből látszik, hogy a Kossuth díjasok is nagyon számítottak, és várták, hogy kapjanak egyszer Magyar Örökség díjat, hogy micsoda presztízse van a Magyar Örökség díjat.
Mi viccesen mondom, mi pont fordítva voltunk, mi a Kossuth díjra számítottunk, de nagyon örülünk a Magyar Örökség díjának is.
Na hát akkor itt a lehetőség előttetek, hogy Kossuth díjat kapjatok.
Igen, hát igen. Most már ezen a kipatitkosott ösvényen haladhatok. Nagyon szépen köszönjük Böszörményi Gergelynek, hogy ajánlotta a Solaris együttest, és Novotny Zoltánnak meg különösen, aki felvetette az ötletet.
Én is köszönöm.
Köszönjük, Gergő, amit eddig értünk tettél. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, szervusz, és akkor folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban. Vendégem a Solaris együttes két tagja, Kollár Attila futbolista és a menedzser Terek István, és az előbb ugye Böszörményi Gergely azt találta mondani, hogy szegényeknek még abba is kellett hagyniuk, vagy hogy is fogalmazott, valami ilyesmit mondott. Hát,
gondolom,
a menedzser kérdezem, hogy volt ez.
Arra értette, amikor kiderült, hogy a Solarisnak is kemény csatákat kell vívni ahhoz, hogy nagy lemeze lehessen, és akkor a trükköt majd az Attila elmeséli, hogy mi volt a trükk, és végül is hogy lett nagy lemeze a Solarisnak.
Igen, tehát azt végül is nem kis feladat volt, tehát passzírozni a startmárka akkori képviselőjén, Wilpert Imrén, hogy...
Ja, a hanglemezgyárnak voltak különböző márkái.
Nálunk a Wilpert Imre volt az, akit meg kellett győznünk. Az első körben egyébként a gitárosunk Ciglán István nem is ért cél, de aztán egy kicsit váltottunk egy koncepciót. Annyit azért érdemes tudni, hogy Wilpert Imrének voltak annak idején diaporáma showi, amikkel a tartott előadásokat. És ehhez kapcsolatban voltak egyébként science fiction indítatású képek is ebben a, ezekben a diaporámosokban.
Ez ilyen retitetképes beszélgetés.
És igazából azt gondoltuk, hogy legyen egy olyan koncepciója ennek a lemeznek, és ez lett a Marsbeli Kronikák a Bradbury regény, amire felfűzzük az egész történetet. Egy hosszú suite az A oldalon, és utána kisebb dalok a B oldalon. És ez a koncepció végül is megragadta egyébként Wilpert Imrét, és aztán így sikerült a nagy lemezt felvennünk aztán a Török Bálinti stúdióban.
És azt nem felejtsük el, hogy ebből azt hiszem 40 vagy 50 ezer példány kelt el, ami hát ma megnézzük egy aranylemez 2500 példány, tehát 40-50 ezer azért egy instrumentális kezdőzenekartól nagyon nagy szó volt, de ez sem volt elég a lemezgyárnak, hogy egy második lemez kikerüljön a piacra.
És aztán utána döntött úgy a zenekar, hogy nem akarunk szélmalomharcot vívni. Igazából egy zenekar életében azok a mérföldkövek, amikor letesz egy újabb követ az asztalra, és egy nagy lemezre jelentkezik. Tehát, hogyha ha nem tudunk ebből a zenével egy újabb lemezhez eljutni, akkor úgy döntöttünk, hogy akkor egyelőre felfüggesztjük ezt a tevékenységünket. És 1986 április 7-én volt a búcsú koncertünk a Petőfi Csandában.
Az volt az első ezek szerint búcsútok, mert ugye azért...
És jövőre 2026 van, az is egy érdekes összefonódás.
De még mielőtt a búcsúig eljutnánk, a kezdetekhez térjünk azért vissza. Ugye hát 1980-ban, 45 évvel ezelőtt alakult a zenekar, és ugye már a neve is tulajdonképpen egy irányt szab arra, hogy mire számíthat a hallgató, a közönség. Tehát a Solaris név, ugye hát ez egy ismert regény, egy lengyel szerző, Stanislav Lem műve, és ugye akkor ez alapján választottátok a nevet.
Igen, a nevet azt Elvész Robi és Ciglán István választotta, tehát ott volt nekik is a polcukon ez a science fiction regény.
Ez amikor a 20-as, 30-as években jelent meg, ha jól emlékszem.
Később.
A kiadásra.
Később. Hát igazából ez indított el bennünket ebbe az irányba. Elvész Robi az különösen, lévén, hogy ő egyébként író is, kapcsolódik a science fiction témához, és igazából innen merítettük aztán ezt az egész koncepciót, hogy legyen ilyen indítatású a zene, amit megjelenítünk a science fiction világ.
És hogy lett menedzseretek? Szerintem azért abban az időben nem tudom, hogy nem vagyok jártas ebben, de nem nagyon hallottunk így visszamenőleg is menedzserekről.
Hát a 80-as években ez ugyanolyan tiltott szó volt, mint a Coca-Cola meg a McDonald's, tehát nem igazából volt ez itthon elfogadva. Én a Ciglán István révén kerültem be a zenekarba, hiszen egy társaságban jártunk, és mondta, hogy most ők indulnak egy tehetségkutatón, hogy tudnék-e segíteni, mert hát tudták, hogy én nyomdába dolgozom, szórólap meg ilyesmi. Ezek már elévültek, hogy itt az éjszakai műszakba készültek a szórólapok a zenekarnak, és mivel a srácok egyetemisták voltak, és ezek rájuk szakadt ez az egész felkészülés, így nagyon jól jött, hogy van egy segítség. És már a Metro Klubban az elődöntő lehetett azt talán, az már mint a menedzser jelentkeztem, és hát kemény csatákat kellett vinni az Oriba a lemezgyárba, mert mindenhol megszokták azt, hogy egy zenekar vezető, az zenész, ő megy be, és hát természetesen kidobtak, de én visszamentem, hogy menedzser, és akkor lassan elfogadták ezt, hogy akkor a Solaris nevében én tárgyalok, és akkor azt hiszem, az országban elsőként én voltam úgy kvázi a hivatalos menedzser.
És akkor ezt hogy fogadták így a bürokraták, hogy jó napot kívánok, Kovács Evtárs vagyok, menedzser Evtárs vagy ez?
Evtárs szót viszont ritkán ejtettem ki a számon. Hogy mondom először az volt a reakció, hogy mi a derogál és zenésznek bejönni, mert hát a Ori büféjében szegény ott volt a Schuster Lóri, a Török Ádám, és ők vitték a zenekar ügyeit, és hát megszokták, hogy a zenekar vezető. És utána azért mondom, én kellőképpen rámenős voltam, hogyha szeretek egy produkciót, és utána kénytelt voltak elfogadni, mert vagy én, vagy senki nem ment be.
Na, hogyha már itt tartunk, akkor hogy volt az a felállás? Említette Ciglán Istvánt, aki gitárosa volt az együttesnek, és hát fiatalon meghalt, tehát, de az első vonalban akkor ő is ott volt.
Természetesen ott volt, egy nagyon-nagyon fontos alappillére volt a zenekarnak.
És akkor kik voltak még?
Elvész Robi volt a billentyűsünk, ő a zenekarvezető, Tere öcsi volt a menedzser, Seres Attila a basszusgitáros, és Tóth Vilmos volt a dobosunk.
És Kollár Attila, fuvola.
És akkor ti megbeszéltétek, hogy akkor mi ezt az instrumentális vonalat visszük, nem csatlakozunk a slágergyárosok tömegelegéhez, hanem egy új útvonalat.
Ez egy szerencsés találkozás.
Kezdünk járni Magyarországon. Ugye ez a világban voltak azért ilyenek, hogy említetted is már néhány együttes nevét, de hát azért nálunk ez nem.
Nem, ez egy szerencsés találkozás volt, mert az Attila mondta, hogy a közös pont a progresszív zene iránti szeretet, a másik ez a science fiction vonal volt, és az a kettő lett összegyúrva, és abból alakult ki egy olyan jellegzetes hangzásvilág, ami a Solarisra volt jellemző. Én ezt úgy éreztem, mint nem zenés és kívülről, hogy a Solaris az festményeket festett. Tehát mindig elindult egy dallam, elindult egy kompozíció, és utána az embereknek a fantáziára volt bízva, hogy mit képzel ebbe bele. Hiszen, hogyha van egy szöveg, akkor az viszonylag kötött, az a dal arról szól. Itt meg mindenki maga dönthette el, hogy ez a film, amit a Solaris játszik, az miről szól.
Hát igen, érződik, hogy nyomdából jöttél egyébként. Tehát a festmény, a színek azok fontosak számodra, és egyébként igen. Most így felidézem a CD borítóitokat, tehát azok is egyébként mesterművek voltak tulajdonképpen.
Igen, azért mondom, hogy ez egy erős képi világot hordozott magával, ami a fantázia szabad szárnyalását segítette.
Miből gondoltátok, hogy Magyarországon lesz erre majd érdeklődés, hogyha ugye korábban azért ez még nem nagyon volt kitaposott ösvény. Az említett külföldi előadók, hát azért azok is inkább, ott is volt szöveg, meg éneklés, Jet Rotálnál például.
Természetesen, meg hát a Supertrampnél is.
Mondjuk Jean-Michel Jarre volt, aki ilyen nagy világsztár, és ugye instrumentális volt, de hát ő azért másik világ, ő egymagában egy zenész volt, nem egy ilyen együttes.
Az a vonulat mondjuk a Tangerine Dream és a Jean-Michel Jarre féle főként szintetizátorra épülő zene, az megint egy másik vonulat. Igazából nem gondolom, hogy nekünk olyan világmegváltó terveink lettek volna eleinte. Mi azt csináltuk, amit szerettünk. És ugye ez a közönségnek az ízlésével is találkozott, ez egy óriási megtiszteltetés volt, és egy nagy öröm volt számunkra, hogy a közönség ezt nagyon pozitívan fogadta.
És nem jelentkeztek nálatok énekesek, hogy na akkor, ha már tényleg ilyen jól megy, szeret a közönség, akkor
az egy másik zenekar volt, ahol jelentkezett Vincent Lilla, de az igen. Egy másik történet. Igen.
Hogy születik egy dal egy instrumentális szerzemény esetében? Mert ugye más hagyományos értelembe vett slágereknél, ugye a szövegíró megírja a szöveget, a szerző megkomponálja a zenét, előbb egyik másik utóbb, ez éppen, hogy kinél, hogy szokás, hát, közösen alakítják ki, na de itt ez egy sajátságos
1980-ról beszélünk, tehát ott még no-computer éra volt, tehát igazából otthon az Erlészobi kitalált egy dallamfűzést, akkordfűzést, én kitaláltam egy dallamot, és lenne a próbateremben születtek meg a dalok. Tehát igazából az első, amit az előbb hallottunk, a Solaris, az gyakorlatilag az első kompozíció volt a csapatnak, és aztán rohamléptekkel kellett haladni, mert a következő meghallgatáson már 20 percet kellett játszani a zenekarnak, és két héttel előtte még csak másik három dalunk volt meg.
Ja, igen, kezdő zenekarként ugye nem volt repertoár.
És utána jött az
A menedzser hogy ment így vállalni bármit is? Hogy...
Én bármit elvállalok, hogyha nagyon szeretem. Azt kell mondanom, hogy ez a progresszív műfaj, ez egy nagyon macerás műfaj. Tehát itt nem az volt, hogy volt egy ember, lehozta a kézdalt, és akkor azt mondta a basszusgitáros játszasz, hanem itt elindult 5 darab agytekervény, és pokoli hosszú próbák voltak. Tehát egyik dallam hozta a másikat. Hát aki ismeri a Solariszt, az tudja, hogy ezek nem ilyen kétperces kis hanem ez egy
vannak.
Hosszú, és utána egyik dallam hozta a másikat, szóval itt idézős macera próbák vannak, ami nagyon-nagyon sokáig tartottak, és ezt most tudjuk az évenkénti koncerten, hogy itt több hónapos próbák vannak egy két órás koncert előtt.
Zenei műsor vagyunk, úgyhogy akkor hallgassunk is meg a Solaris együttestől egy újabb darabot. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Kollár Attila, fuvolista és a menedzser Terek István, és a Solaris együttesről van szó, mely 45 esztendővel ezelőtt alakult, és két héttel ezelőtt pedig a Magyar Örökségdíjban részesült, és Ha felszáll a köd című számotokat hallgattuk, de jó volt, milyen rég hallottam ezt már utoljára, fülbe mászó dallam, és itt a muzsika alatt mondtátok, hogy itt már változott a felállás. Kik játszottak akkor ezen a
felvételen? Igen, hát a Katonaság Műintézménye az abban az időszakban elég sok zenekarnak a felállásában változásokat eredményezett, többek között a Solarisnál is. Elsőként Ciglán István gitárosunk volt, aki katonai szolgálatra kellett, hogy bevonuljon, és az ő helyére Bogdán Csaba került.
Ugye ilyenkor a hosszú hajak rövidre mérséklődtek általában.
De ez volt a legkisebb probléma.
Igen. És a következő lépcsőfok az megint egy másik katonai behívó volt, ez pedig Tóth Vili kapta, a dobosunk, és az ő helyére pedig Raus Ferenc került akkor. A legelső tagcsere az még egyébként 1980. szeptemberében történt, akkor Seres Attila helyére került be Kis Szabó Gábor a zenekarba.
Mert ahogy meséltem, a srácok mind egyetemisták voltak, és hát egyetem után jött a behívó. Tehát ezt nem lehetett elkerülni sajnos abban az időben.
Egyedül én voltam az, aki operett katonaként, mint orvos egyetemista. Utána mentem el katonának egyébként, de hát az már csak egy...
Jelentem, én is akkor katona voltam, de ezt nagyon sokan nem tudták, mert én is ilyen otthon alvós operett katona voltam.
Ez a fajta instrumentális zene, ez tulajdonképpen ez szabadság vagy kötöttség? Hát az együttes részére.
Az előbb beszéltünk arról, az Üdöcsi említette, hogy itt jöttek a dallamok, egymásba fűződtek a témák, és egészen hosszú kompozíciók születtek, és voltak olyan nóták, amelyeket egyik koncerten így játszottunk, utána próbáltunk hetente legalább háromszor, ilyen 4-5 órás mostre próbálkoltak, és a következő koncerten akkor már egészen másféle formában játszottuk ugyanazt a dalt. Tehát a Solarison belül tulajdonképpen az egyetlen stabilitás az jelentette, hogy változás van a dalokban. Aztán nyilván, amikor az ember bemegy a stúdióba, akkor valamit le kell tenni már az asztalra, és akkor el kell játszani egy kompozíciót a megfelelő összeállítás szerint, és hát ezt igazából a Rádió 8-as stúdiójában tudtuk elkezdeni, akkor az első kislemezünk is, az Éden és az Ellenpont, az két rádió felvétel tartalmazott. Tehát ezek, amik mérföldköveként aztán következtek.
És sajnos a Rádió 8-as már nincs meg, mert hogy buldozerek szétverik, de a Solaris még megvan.
Hát még szerencsére is, ugye említették ma, tehát itt az előbb, hogy milyen körülmények között, és ki volt az, aki foglalkozott veletek a rádió részéről.
Igen, hát...
Kis István? Kis István volt a hangmérnök, ugye?
Ő Veszős Pista, Lakatos Gábor, aki szintén hangmérnök volt ebben az érában, ő hozzátudott.
Csák Éva kolléganőnk is ott dolgozott, akkor nagyon bólogat, és javította is az előbb, ugye ezt
Molnár Ákos volt egyébként az első két felvételnek a zenei rendezője, aki korábban ugye egy igen jó szakszofonos volt, tehát nagyon sok olyan zeneértő volt, aki segített nekünk.
Hát is egy Komjáti György volt, aki
igen,
szerkesztőként.
Így van, és önálló jelent meg először igazából a rádióban.
Igen, és ami már elég sokat jelentett a zenekarnak, hogy egyre több szerkesztő és arra járó rádiós ember állt meg a stúdió ajtajába, hogy mi ez a zene, és mindenkinek nagyon tetszett, hiszen abban az időben a kemény rock vitt a Prímet. Tehát a Kártágó, az Edda, a Piramis, tehát ez a P-mobil, és meghallották, hogy ez milyen érdekes, és hál' Isten a rádiószerkesztők nagyon szerették. Nagyon sok műsor aláfestő zenéje volt a Solaris.
Igen, ilyen szempontból nagyon hálás az instrumentális.
Igen, hát nyilván a zenei szerkesztőknek az irányultsága kicsit más volt, mondjuk Göcsé Zsuzsának, vagy Szeberényi Verának, vagy Divéki Istvánnak, vagy Salánki Hédinek, tehát de hál' Istennek nagyon sokan szerették.
Ez egy újdonság volt mindenképp a magyar könnyűzenében.
És ugye akkor, ha már itt a fuvolista ül velünk a stúdióban, tehát én mint hallgató, én tulajdonképpen ezt úgy értelmeztem, hogy a szöveget nem egy énekes énekli, hanem a fuvolista játsza. És akkor ebbe végül is tulajdonképpen bárki bármit beleképzelhetett így a motivumok alapján.
Igen, de azért nem szeretném én leartni csak a dicsőséget, mert ezekben a dalokban nem csak a fuvola viszi a Prímet, hanem nagyon sokszor a szintetizátor, a gitár, sőt a basszusgitár is, tehát ez egy olyan zenei szövet, amiben nagyon sok helyen nem csak a fuvola viszi a témát, hanem a többi hangszer
egyébként
is.
Tényleg így hallgatóként időnként olyan erős az anyag, hogy úgy mondjam, hogy szinte mindegyik hangszer szólózik, tehát ezt hallani lehet. Káprázatos a gitárjáték is egyébként, tehát, de én nekem még így hallgatóként, ugye a Fuvola, hát az egy ilyen címer, vagy címke az együttesen, tehát nem tudod nem észrevenni, ezért is mondtam, hogy ugye régebben, amikor még az írott sajtóvilága volt, akkor mondták arra a szerzőre, aki tényleg nagyon egyedi stílus, hogy nem kell aláírni a cikket, mert rögtön az első néhány mondat után lehet azonosítani, hogy ki az író. Na hát ugyanezt lehetett hallani a Solaris együttesnél, tehát a Fuvola után, meg a progresszív rock rögtön azonosítható volt. De nekem még valahogy a basszusgitár is, ugye nem mindig hallja az ember, de nálatok valahogy annak is nagyon fontos kitüntetett szerepe volt.
Hát a Kis Szabó Gábor ezért volt egyéni a basszusgitár játéka, és hál' Isten most a jövő évi koncerten is majd hallható lesz, hogy ő nem egy hagyományos basszus szerepet játszott, hanem ő igenis nagyon sokszor csinált szóló hangszert a basszusgitárból, ami nagyon jót tett a zenekarnak, hogy tudták egymásnak adogatni így a dallamokat. Nekem egy régi vágyam, és présem a zenekar, de hát nem tudom, hogy az létrejönne, hogy milyen érdekes lenne, hogyha a Solaris dalokra, ami ilyen 3 perces, tehát nem ilyen 20 perces kompozíció,
rádiókompatibilis,
szöveget írni. Tehát arra a dallamra, amit a Fuvola vagy másik hangszert játszani, szöveget írni utólag, és ez szerintem egy érdekes dolog lenne.
A menedzser azért próbálja azért újabb és újabb variációkat arra létező anyagra.
Létező anyag, szerintem ez olyan érdekes dolog lenne, hogyha például...
Nem az Erdős Pétertől hallottatom
már idén. Nem, ezt én találtam ki, és de hát nyilvánvaló, hogy ez csak az én fejem van. Milyen érdekes lenne például, hogyha a Felszáll a Ködnek, vagy a Solarisnak lenne szövege, és a Fuvolával kiegészülve lenne egy szöveges
nem
része.
Adom.
Nem mondom, hogy lehet kiegészülve.
Na hát ezt majd beszéljétek a stúdión kívül. De hogyha már ilyen klasszikus szerkesztők is szóba kerültek, akkor én találtam az internet bugyrain egy remek felvételt 1982-ben a Zenebutik adása Juhász Előddel, aki egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, itt dolgozik a Magyar Katolikus Rádióban, 87 évesen, itt ebben a stúdióban, ahol mi ülünk, élő adásokat készít, úgyhogy
üdvözlők sok szeretettel.
Innen is sok remek egészséget kívánunk neki, és még sokat dolgozunk együtt. Na most ez a felvétel, ez egy nem egy ilyen tipikus Solaris volt, vagy ez nem is, hát élőben játszottatok ott, ugye hát ahogy a Zenebutikban annak idején a Buxusok között.
Ez a Vörösmarty téri lemezboltban
így van,
volt.
És látszik is, hogyha valakinek kedve van, nézze meg, a kívülről, az utcáról nézik az emberek, hogy ott bent mi történik.
Ez a Nádas Gyuri féle?
Így van, és azt akarom mondani, tehát, hogy itt Nádas Györgyöt kísértétek, aki a kor előadóit parodizálta. Ez hogy jött össze ez a dolog? Tehát 82, akkor ugye már 1-2 éve létezett a Solaris, de egyszer csak szerintem Nádas György lehet, hogy itt lépett be a köztudatba.
Hát igen, ez egy humorfesztivál feladat volt, hogy valamivel induljunk ezen a megmérettetésen, és aztán igazából...
De ez neked megvan, hogy ő keresett meg minket?
Nem tudom, hogy történt.
Mondjuk azt, hogy ő keresett meg minket.
Én úgy, mint amikor a Terőcsi egyszer beállított, hogy én vagyok a menedzser. Tehát igen. Vagy most a Ciginek, vagy a Robinak volt, igen. A Gyuri az ismerőse, ezt már így nem tudjuk visszakeresni.
Biztos az, hogy a Gyuri akart indulni, nem a Solaris a
Fesztiválon. Igen, és ehhez keresett egy olyan felültést, és igazából különféle stílusokban születtek meg ezek a paródiák, és aztán ebből lett ez a Zenemutik.
De hát akkor ezek szerint már olyan ismertséget értetek el 1-2 év alatt, hogy Nádas György veletek szerette volna ezt a... Hogy zajlott ugye az első 1-2 év? Tehát könnyű volt mondjuk koncerteket szervezni? Ez ilyen öngerjesztő folyamat?
Ez gerjeszteni kellett. Viszonylag akkor egyszerűbb dolga volt az embernek, hiszen egy rádió volt, egy tévé, viszonylag kevés ifjúsági újság volt, a Magyar Ifjúsági magazin, nagyon másról nem is tudok igazából.
Kedves ismerős.
Igen.
Posztert lehet gyűjteni annak idején.
Igen. És hát őket kellett préselni, és mondom, mivel a rádió nagyon szerette a zenekart, rákerültünk a slágerlistára is, hogy így azért bekerültünk a köztudatba, hiszen a Bétót Lacinál és a Poptarisznyába sokszor elhangzott a zenekar, így aztán, hogyha én felkerestem klubokat, akár budapesti, akár vidékeket, ott nem a nulláról kellett elkezdenem. Ja igen, a Solaris ez egy érdekes dolog lehet, és a másik, ami nagy előnye volt, és amiről beszéltünk, hogy mivel egy instrumentális zenekar volt, egy ideális előzenekar pozícióba kerülhettünk, és így a Color, Cartago, East, V-motorok, tehát nagyon sok zenekar előtt játszottunk, és ahol előzenekarok voltak, és sikerünk volt, vagy előzenekar voltunk, és sikerünk volt, ott utána visszahívtak, mint csak a Solariszt. Tehát ez így szép lépés.
Hogy alakult ki a közönség, mert egy említett zenekaroknál ugye hát ilyen csápoló rockerek bőrgatyába voltak ugye a nézőtéren. Egy Solaris koncert abban az időben hogy nézett ki? Ülő volt, álló volt?
Egyébként ugye egyetemi klubokról beszélünk Budapesten főként.
Tehát meg vidékes Pécsert, tehát igen, sok vidéki egyetemi klubok.
Szegedi ifjúsági ház, tehát azért volt egy-két ifjúsági centrum, de alapvetően az egyetemi klubok, tehát ott egyetemi ifjúság volt, akik között nagyon sokan szerettek egyébként mondjuk Pink Floydot hallgatni, vagy Jethro Tull, tehát igazából nem volt ez olyan messze ettől az ifjúságtól ez a zenei vonulat, amit mi játszottunk. És hát az E-klubban, a Keken, Közgázon, a Sote klubban igazából itt nagyon sokan megszerették a Solariszt.
És utána jött a nyár, amikor kezdődtek az építőtáborok, és ott nagyon sok helyen lépett fel a zenekar. Hát erről órákig tudnánk mesélni, tehát az egyik építőtábori koncert után ismerkedett meg Attila feleségével, aki most is boldog házasságban él. Tehát nagyon sok kaland volt, a hajnali mikrobuszból való kiszállás, lepakolás a pincé, tehát ez tényleg a nulláról kezdtük el, de ezek olyan élmények voltak, amik a mai napig is viszik előre a zenekart.
Ma már nagyon elegánsan a zenekarok hazamennek, és aztán lefekszenek otthon aludni. De mi ugye hajnali háromkor, amikor visszérkeztünk, akkor az erősítőket, hangfalakat szépen le kellett szígölnünk.
És a Sotében, a ülőti Sotében volt a klubunk, ami egy pincehelység, tehát ilyen csiga lépcsőn kellett levinni az erősítőket, tehát ez nem volt egy nagyon jó...
Ortások is nagyon örültek, amikor hajnali fél háromkor becsöngettünk.
Igen.
Akkor ne csak beszéljünk a Solaris együttesről órákon keresztül, hogy Terek is van is említette, hanem hallgassunk egy kis muzsikát is, és majd utána azért folytatjuk a történetet.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Itt ül a stúdióban mellettem Kollár Attila, fuvolista és Terek István menedzser a Solaris együttes részéről. A zenekar 45 éve alakult, és két héttel ezelőtt pedig Magyar Örökségdíjban részesült, és az Özönvíz balladája című számot hallottuk. Ugye hát ez is egy másik korszak már, és ugye itt említettük, hogy azért jó néhány zenész megfordult az együttesben, és azért azt is el kell mondani, hogy ugye több együttes is keletkezett, ugye, ezen fészekajból, például a Napóleon Bulvár, vagy az első emelet, és még más formációk is. Azért ezeket a korszakokat is ez meghatározza, ugye, hogy megszűnt a Solaris, akkor felállt egy újabb formáció, például, hogy említetted, jelentkezett például, hogy volt énekesnőtök Vince Lilla, akkor kialakult az első emelet, ugye a Terek István szintén fontos szerepet játszott, szóval ezek a korszakok, hogy akkor mikor zenéltetek más együttes, vagy más néven, és mikor jöttetek vissza ismert Solarisként, ezek hogy alakultak ki?
Hát
82. október.
82 nyaráról beszélünk, amikor végül is egy olyan úthoz érkezett a zenekar, hogy lesz nagy lemez, nem lesz nagy lemez, most maradunk csak a szűk néhány százfős klubokban, és hát a Bogdán Kiszó páros pedig ő nagy színpadon akart játszani, tehát ők nagyobb sikert akartak, nagy lemezt akartak, és ez sajnos elindult egy olyan folyamatot a zenekaron belül, aminek a végül is az lett a vége, hogy ők ketten, a Raus Feri meg én elhagytuk a zenekar, és emlékszem, ott a Sote pincéjén kemény férfi könnyeket ejtettem a lépcsőn, hogy ennek a korszaknak vége, de végülis 45 év bebizonyítja azt, hogy mindenkinek az anya egyesülete a Solaris, és utána hát én dolgozhattam, mint menedzser a Napóleon Bulvárral is, tehát hál' Isten ez nem volt egy olyan szakadás, nyilvánvaló, hogy egy-két hónapig azért úgy volt egy kis tüske mindenkiben, de utána a barátság annyival erősebb volt, hogy utána én 90-ben az Erdész Robival csináltam egy reklámstúdiót, ami a mai napig is működik. Tehát a barátságok megmaradtak, és utána, mondom, a Napóleon Bulvárban dolgoztunk továbbra együtt is a csapattal, hogy ez bízom benne, hogy nem okozott akkora törést, ami a mai napig is ott van, hiszen a srácok is utána a Napóleon Bulvárral fergeteges sikert értek el.
Az is nagy színpad volt bőven.
Az is nagy színpad volt, és ott tényleg ott együtt tudtunk dolgozni, úgy megint a sikerért.
Hát mi nyilván mindig mindennek utólag megtaláljuk az értelmét, igen, hogy miért és hogy és történt úgy, ahogy történt. Ugye itt a Magyar Örökségdíj laudációjában is elhangzott, meg magában a megfogalmazásban, hogy a magyar kultúrát nemzetközileg is öregbítő tevékenység kaphatja meg ezt az elismerést, és szó volt már arról, hogy Japánban, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Brazíliában is elképesztő népszerűségnek örvendett, és talán a mai napig is a Solaris. Hogy került ilyen távolságra, ilyen távoli világokba el ez a zene?
Hát itt nagyon sokféle variáció van. Az egyik az, hogy egy japán lemezkiadó cég egyszerűen megvásárolta a Hungarotontól a Masbeli Krónikák terjesztését a világban, amiről mi nem tudtunk. Tehát mi, mivel akkor már nem volt Solaris, mindenki érte a saját kis életét, hál' Isten.
Kollár doktor úr.
Doktor úr lett. Tehát mindenkinek megvolt, hál' Isten, a sikeres magánélete, valaki tovább zenélt, hiszen a Bogdán Csabi tovább zenélt, a Szandival, a Kiszabó Gabi is megtalálta helyét, lemezkiadó volt, tehát mindenki nagyon szépen dolgozott, és utána emlékszem, a stúdióba ültünk, a reklámstúdióba ültünk a Robival, amikor egyszer csak megszólalt a telefon, és angolul hallom, hogy elkezd a Robi valakivel beszélgetni angolul, és utána kérdeztem, hogy na, újabb megrendelés jött a reklámpia? Nem, hogy meghívtak minket Los Angelesbe. Mondom, jó, Robika, ez a napi 200. rossz vicced, de utána elkezdtünk róla beszélni a fiúkkal is, és körbehívtunk mindenkit, és azt mondta a zenekar, hogyha ez létezik, akkor menjünk.
De utána, létezett?
És utána visszahívtuk az embert, és mondtuk, hogy jó, a részünkről minden oké, de abban az egy esetben írunk el bármilyen papírt, hogyha megjön a repülőjegy. Két napon belül ott voltak a repülőjegyek, ott volt a hivatalos meghívó, és mondta, hogy gyerekek, elindult a cunami, ezt most már meg kell csinálni, és itt azért őrületesen komoly gázsik nem voltak. Nekünk mindig az volt a kérésünk, hogy vagy a koncert előtt, vagy utána egy hétig ott mi még legyünk vendégül látva, és vittük a családot, és ez egy fantasztikus élmény volt Brazíliában, Amerikában, tehát ez egy nagyon jó kis időszak volt, és újból összehozta úgy a csapatot, hogy utána azt mondtuk, hogy gyerekek, hogyha elkezdtünk próbálni, próbálni, és megvan ez a koncertanyag, akkor egy évi egyszer mutatkozzunk meg itthon is, és ennek lesz a következő állomása 2026. március 21-én a Várkert Bazárban.
Erről majd még beszélünk, de például ezért is jó az instrumentális zene, tehát sokkal könnyebben be lehet lépni a nemzetközi világba. Igen, ti erre gondoltatok akkor, amikor...
Igen, nagyon nem kellett lefordítani a szövegeket valóban, és még az is nagyon fontos, hogy ezekben az országokban, most itt elsősorban Mexikóra és Dél-Amerikára, Brazíliára gondolok, nagyon szeretik a dallamos zenét és a dallamos progresszív zenét. Vannak olyan zenekarok, amiket mi soha életünkben nem ismertünk volna meg, ezekben az országokban is, akik progresszív zenét játszanak egyébként, és amikor ott játszottunk, és volt egy-két klubbeszélgetés, akkor ismertünk meg olyan zenekarokat, és olyan dalokat, amit az akkori ott lévő zenekarok játszottak, és igazából mind a Mexico City, mind a Monterrey koncert Mexikóban hatalmas nagy siker volt számunkra, hogy igazából tőlünk több 10 000 kilométer távolságra beletapsolnak a dalokba, és ismerik a számainkat.
Igen, sose felejtem el, és mindig kiráza ide, hogyha erről beszélünk, hogy Los Angelesben például ilyen többnapos progresszív zenei fesztivál volt. Azt kell tudni, hogy itt Magyarországon a progresszív, tehát mivel kicsi a műfaj, a közönsége is viszonylag szűk. Kint ezekben a fesztiválokon, ezek a fesztiválokon több ezres ember volt ott, a világ minden tájáról érkeztek, és Los Angelesben egyik nap mi voltunk a headlinerek, és amikor bejelentett minket a műsorvezető, akkor egyszerűen feláll a tapsvihar.
Ez is ugye
egymásra néztünk, hogy gyerekek, ez létezik.
Ez nekünk szól.
Igen, és utána tényleg, ahogy Attila mondta, felkonfok után, amikor bemondta a dalok címét, tapsoltak, nagy lemezeket mutogattak fel, és a másik ilyen élmény volt, hogy Mexikóban hamisított Solaris CD-ket lehetett kapni, amire a borító az volt, ami a régen a lemezeknek volt a belső korongja, és rá volt írva, hogy a hanglemez másolását a törvény bünteti, az ott volt a mexikói hamisított CD-n a Solarisnak. Tehát ezek olyan élmények voltak, hogy tényleg azt mondta az ember, hogy csípjetek meg, hogy az igaz. Rákerültünk egy csomó progresszív zenei slágerlistára. A mostani Masbeli 3 CD, ami szerintem az egyik legjobb CD-je volt, a dupla CD a zenekarnak, az egy nagyon nagy elismertségnek örvendő progresszív zenei honlapon az év nagy lemezelet. És olyan neveket előztünk meg, amiket mi se tudunk igazából elhinni, hogy itthon a Solaris az egy viszonylag szűk körben népszerű, és kint meg a világban, meg tényleg úgy kezeltek sokszor minket, hogy magunk se tudtuk elhinni, hogy a repülőtéren várt minket a limuzín, elvittek olyan nagyon szép szállodákba laktunk, tehát tényleg egy kettőség volt ebben az időszakban.
Ugye művészek, magyarországi művészek szoktak ebben versengeni, hogy kit, hogy mennyire ismernek külföldön, és hogy hát rájuk szokták mondani, hogy Magyarországon világhírűek csak.
De hát hallottuk azért... zenekarokat, akik kint megvették a boltban azt a díjat, amit itthon mutogattak, hogy ők megnyertek egy fesztivált. De mi ezt átéltük, és ez valós.
De hogyha kicsit most kanyarodunk ehhez az új zeneanyaghoz, amit ugye legalább kicsivel több mint 2 éven keresztül készítettünk, a MI, vagy MI, tehát a mesterség és intelligencia köré szerveződött ez az új lemezanyag. Itt már nem csak instrumentális zene, hanem szöveges dalok is szerepelnek egyébként. Ugye kicsit még jobban tematizálni lehessen ezeknek az üzenetét, ezeknek a daloknak. Az előbbi bejátszás is az Özönvíz balladájában itt hallani Ulman Zsuzsának a remek énekét, és egy nagyon szép új hangszert is, a csellót beépítettük a megszólalásban, Sturz Sand is játszott ezen. Tehát igazából ez már egy olyan tovább lépést jelentett, ugye a Masbeli Kronikák volt az első lemez, Masbeli Kronikák 2 volt, ami szintén science fiction téma, és aztán most érkeztünk el ehhez a Masbeli Kronikák 3-hoz, amit reméljük, hogy jövőre igazából tényleg már végre színpadra állíthatunk.
Igen, itt a szokták mondani az emészek, hogy a határidő a legnagyobb múzsa, és régen, amikor a hanglemezgyár kötelékében voltunk, akkor mondták, hogy fiúk, november 20-án lemezleadás. Hát itt nem volt. Tehát itt kérdeztem mindig a Robitól, nagy kész vagytok? Nem, mert még lett egy dallam, tehát ez egy szimpla lemeznek indult, ami végül is dupla lemez lett, és nagyon sok közelműködő van benne, tehát már most fáj a fejünk, és gondolkozunk azon, hogy jövőre november 21-én a Várkertbe, hogy ezt élőben meg kell szólalni. Már bárcsak, március 21-én.
A második fellépés lesz a bazénben.
Igen, már nem.
De a Japánban lesz már a november 21-én.
Hogy nem, nem. Hogy ezt nem lesz egy könnyű feladat színpadra vinni, de szerintem már napokon, heteken belül elkezd próbálni a zenekar, hogy tényleg március 21-ére minden profin összeálljon.
Tehát ez azt jelenti, hogy akkor létezik a zenekar továbbra is, évi egy fellépésre akkor összeálltok, ugye?
Akár többre is egyébként, hogyha ez tőlünk több tízezer kilométer távolságban adódik. Tehát igazából azért van egy-két olyan bakancslistás elképzelésünk, amit még szeretnék megvalósítani. Ez, amit az előbb mondtam, ez a japán, ez szintén ebbe tartozik bele.
Azóta nézzük a telefont, hogy mikor csőrem meg és szólal meg.
Reméljük, hogy Böseményi Gergely hallja továbbra is a beszélgetést is.
Igen, valaki japánul
japán kapcsolatait
a telefonban
majd. Hát kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt órában a Solaris együttes történetéről hallhattunk. A vendégem volt a stúdióban Kollár Attila fuvolista és a menedzser Terek István. 45 éve alakult a zenekar, és ebben az esztendőben két héttel ezelőtt a Magyar Örökség díjat is átvették a fiúk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Nagyon köszönjük, és találkozunk akkor a közönséggel március 21-én jövőre.
A Várkert bazárban.
Bízunk benne, hogy akkor ez egy remek koncert lesz, ahogy említettétek. Most Werner Nagy Eszter, Csák Éva és Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszonthallásra.